A ma délelőtti imaórán arról a parancsról hallottunk, amit az Úr Jézus mondott tanítványainak, így küldte őket, hogy menjetek el és tegyetek tanítványá minden népet, bemerítve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. És tudjuk, hogy nagyon hatékony volt ez a szolgálat, amit a tanítványok elkezdtek, majd az első pünköskor, mert mintegy másfél évtizeddel később Antiókiában, Jeruzsálemtől vagy 500 kilométerre már gyülekezet van, amely szeretne valahogy Isten kedvében járni. Hallgassuk meg a cselekedetet, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetének első három versét, ahol az antiókiai gyülekezet fontos döntéshozatalának leírása található. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. részéből, az első verstől hallgassuk fönnállva Isten igényét. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lúcius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ők az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: választátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Imádkozzunk! Köszönjük, Urunk, a régi gyülekezet odaszánt életét, rád figyelését, és azt a csodát, hogy meghallhatták a te hangodat. Szeretnénk mi is olyan közel lenni hozzád, úgy imádkozni, úgy szánni oda egész életünket a te szolgálatodra, hogy meghallhassuk mi is, mit kell cselekednünk. Kérünk, szenteld meg a mai délelőttben az ige hirdetést, az ige hallgatást, hogy lehessen ez találkozás mindnyájunk számára veled, Urunk, az ég és föld, a mindenség Urával. Kegyelmedből cselekedd meg velünk. Amen. Föltámadását örömben ünneplő gyülekezet. Az esztendő minden vasárnapján arra emlékezhetünk, hogy a mi Urunk nincs a sírban, hanem élő hatalomként van jelen a világban, aki föltámad, aki követőket, tanítványokat bízott meg szolgálattal, hogy országát építsék. Azt tapasztaljuk, hogy az Úr Jézus föltámadása után, amikor az imaórán már hallott ígék alapján elküldte tanítványait, hogy menjenek és tegyenek tanítványá minden népet, akkor nem csak fölkérte őket, hanem azt is ígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ezzel a hittel, ezzel a bizonyossággal mehettek, hogy nem egyedül, nem a saját készletetekkel kell szolgálni nekem, hanem én teszlek alkalmassá. Én adok ígét az ajtatokra, én hatalmazlak föl olyan erővel, amellyel a szolgálatot be tudjátok tölteni, én leszek ott veletek minden napon a világ végezetéig. Pál apostol később úgy vall erről, hogy él bennem a Krisztus, aki elküldött, aki ilyen módon tett alkalmassá, hogy nem is én élek, hanem az az élet, amit élek az Isten fiában való hitben, az az ő élete, amely egy csodaként a világ elé tárulhat. Milyen különös ajándéka Istennek az, hogy az emberi szándékokat sorra föl tudja borítani, és tud egészen más tervet hozni elő. Annak idején Jeruzsálemben az Úr Jézus keresztre feszítése után úgy gondolták a nép vezetői, hogy a Jézus történetet végleg le lehet zárni azzal, hogy az Úr Jézus keresztre feszítették, és nincs többé ez a rabbi, nincs többé ez a próféta, ez a tanító, vége van Jézusnak. Aztán elkezdték az ő föltámadásáról szóló hírt terjeszteni, tehát megpróbálták elhitetni az emberekkel, hogy nem történt ilyen, nem csak ellopták a Jézus testét, és mind többen ezt a szóbeszédet mondogatták, nem igaz, hogy az Úr Jézus Krisztus föltámadt, nem voltak igazak az ígéretei, hogy ugyan kereszten meg kell halnia, de föl fog támadni. Nem, Jézus nem él, Jézusnak vége. Mondják, hirdetik, fizetnek érte, hogy hangozzék. És ezzel szemben az Úr Jézus tanítványait elküldi, menjetek, tegyetek tanítványjá, tegyetek az én tanítványommá minden népet. És évek, vagy másfél évtized múlik el, már Jeruzsálemtől 500 kilométerre is élő keresztény gyülekezet van Antiókiában. És nem csak ott. Ezer számra nő a keresztények jelenléte Jeruzsálemben, a környező településeken, az első pünkös 3000-re, majd hamarosan már 5000-es számban vannak együtt, és terjed és növekszik a keresztények száma számban és hitben, mindenben erősödnek, mert az Úr jelen van ebben a közösségben, az ő követőinek az életében. Milyen csoda, hogy létrejönnek a gyülekezetek, igaz, hogy keresztény üldözés van e közben, ami nagyon sok segítséget nyújt ahhoz, hogy Jeruzsálemből haza szaladjanak a keresztények, akik egy kicsit megfélemlített, szorongatott helyzetben, Jeruzsálemben nem találnak biztonságot, haza megy kiki a maga településére, és viszi a szívében lévő lángot, az evangélium jó hírét, és ahová csak elérnek szinte mindenütt, nagy lángra gyúlnak emberszívek, és a településekben keresztény gyülekezetek jönnek létre. Mert az Úr követői szeretnek az Úr Jézusról beszélni. Mert tele van a szívük ezzel a boldogsággal, és úgy érzik, hogy nem zárható be a falakon belülre, nem zárható az életben, a saját személyes életükbe Jézus története, hanem tovább kell adni másoknak. 2000 évvel később gyülekezetek jönnek létre Európának ezen a vidékén is, ahol mi élünk. És azt mondhatnánk, hogy a baptizmus első évei, évtizedei szinte hasonlóak a kereszténység indulásához. Amikor az első misszió munkások elindulnak, már az 1875-ben induló, megerősödött misszióban, akkor azt látjuk, hogy újabb és újabb településekre érkeznek el azok, akikre Isten az evangéliumot rábízta, és gyülekezetek alakulnak sorra rendre, újabb és újabb településeken buzgók, bátrak, engedelmesek, akik szembeszállnak minden támadással, minden ellenségeskedéssel, mert szívükben van az az evangélium, amely nem tartható, nem zárható be. Néhány évtized alatt Magyarországon, akkor még az kicsit nagyobb volt a mi országunk, nagyon nagy számban voltunk jelen. A trianoni változás jelentősen megnyírbálta a baptista közösség lélekszámát is, aztán utána is volt egyfajta növekedés. De azt mondhatnánk visszatekintve az elmúlt évtizedekre, hogy az nem mondható el, hogy az Úr számban is nagyon dinamikusan növelné a magyarországi baptista egyházhoz tartozókat. Nem mondhatjuk el, hogy olyan eredménye lenne a missziónknak, a szolgálatunknak, mint ahogy a kereszténység első évtizedeiben, vagy akár a baptista misszió első évtizedeiben volt. Ott lehet a kérdés bennünk, hogy vajon mit kellene tenni ahhoz, hogy a szolgálatunk eredményesebb legyen, honnan meríthetnénk példát, kiket követhetnénk, és ennek a sorában jutunk el most Antiókiába, az ottani gyülekezethez, és szeretném, ha úgy hallgatnánk az ígét, hogy magunk is odaszánhassuk az életünket, hogy Isten akarata szerint akár változás is legyen gyülekezetünk, közösségünk életében, missziós eredményeiben. Ennek a hónapnak a témái sokszor mondjuk, de azt gondolom, hogy érdemes tanulgatni, hogy legyen Isten minden gyermekének az igével való közössége határozott. Legyen az igével való közösségünk naponta frissített, hallgassuk, keressük, mit mond az Úr az én számomra. Legyen az imádságunk olyan erős, amivel naponként belekapaszkodunk a mi Urunk ígéreteibe, kérve segítségül hívva az ő nevét. Legyen az egymással és Istennel való közösségünk olyan erős, amely megingathatatlan, bármilyen támadások is érnék. Figyeljük csak, Antiókiában az ottani gyülekezetről írja Lukács, a Cselekedetek könyvének a szerzője, hogy az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Azt mondhatnánk, hogy a gyülekezet lelki vezetői, meghatározó személyei, akik együtt voltak, az Úrnak szolgáltak, bőjtöltek és meghallották Isten lelkének a hangját. Van egy városban egy kedves keresztény gyülekezet, amely vezetői azzal töltik az idejüket, persze egyéb feladatok mellett, hogy az Úrnak szolgálnak, minden bizonnyal imádkoznak és bőjtölnek, és meghallják, hogy mit mond nekik Isten szent lelke. Hasonló gondolatunk vagy kérésünk volt, amikor az ülekezet előjárósága elhatározta, hogy szeretne sokkal többet imádkozni, az Úrra figyelni, lemondva bizonyos földi örömökről is éppen annak érdekében, hogy még inkább hallhassuk meg Isten hangját. Bármilyen környezetben megtehetjük ezt, akár egy akkori világvárosban az antiókiai gyülekezet tette, akár mi a saját környezetünkben, nem azt számít, hogy mit vesznek körül, hogy milyen a külső világ, amelyben élünk, hanem hogy milyen a belső légkör, mennyire szeretnénk Istenre figyelni. Azért néhány dolgot hadd mondjak el az antiókiai városról, illetve gyülekezetről is. Egy rövid ismertetést felolvasnám, mert talán így a legprecízebb. Ezt olvashatjuk Antiókiáról, hogy ez a mai török-szíriai határ közelében fekvő település Pál apostol idejében a világ harmadik legnagyobb városa volt. Egy antiókiai író, Libanius, nem győz áradozni arról, hogy milyen civilizált, fényűző világváros Antiókia. Uszodái, színházai, lóversenyei, sportrendezvényei, utcai közvilágítása, közmondásossá lettek. 7 kilométer hosszú főutcáján, nem kis település volt ez, tehát a 7 kilométer hosszú főutcán a középső sáv a lovasforgalom és kocsik számára volt fenntartva, oldalt pedig 2 fedett oszlopsor a gyalogosoknak. Tehát a 7 kilométeres út 2 oldalán 1000 sétálóhely a gyalogosoknak. Még ezt is írja a történetíró, hogy a merülleges mellékutcákat is márvánnyal burkolták. Hát valami pazar, gyönyörűség, megvilágított utcák, és olyan gazdagság, amely a világ harmadik, akkori világ harmadik legnagyobb városában történhetett. Élénk kereskedelem folyt, sok zsidó telepedett le ebben a városban, így több zsinagóga is állt rendelkezésre. Egyebet is mondhatnánk talán, ennyi elég ahhoz, hogy elképzeljük, hogy nem olyan város volt, amelyre azt mondhatnánk, hogy valahol a sötétben, a mélységben, az értéktelenségben lenne, hanem ebben a városban élő emberek szinte kihúzhatták magukat, hogy mi nem akárhol élünk. Büszkék lehetünk arra a lakóhelyre, ahol vagyunk. Nagyon sokfélék voltak a város lakói, minden népből, minden nemzetségből jelen voltak, és az ott lévő zsidó közösség is megkapta az úgynevezett antiókiai polgárjogot. Ez a városban egyfajta elismerést, elfogadottságot jelentett. Szóval úgy érezhették ebben a szép városban, ahogy később Laodiceában érezték az ott élő keresztjének, hogy minden megvan. Meggazdagoztam, és nincs szükségem semmire. Az Úr úgy szólítja meg később a Laodiceában élőket, hogy csak azt gondoljátok, hogy így van. Elvakított benneteket a titeket körülvevő világ. És nem veszed észre, hogy te vagy a vak, a mezítelen, a segítségre szoruló. Isten különböző helyre állít bennünket, és ott szeretne látni, és kíváncsi arra, hogy mekkora szolgálatkészség van bennünk. Létrejött hát egy gyülekezet ebben a nagyon szép városban, Antiókiában. A zsidóknak is szabadságuk van, így a kereszténység is lehetőségeket kap a sokszínűségben, nem üldözésben, hanem a szolgálattal fáradozhatnak. És a gyülekezet mégis úgy érzi, hogy valami tenni kellene az Úrért. Nem elég bezárkózni a képzeletbeli templom vagy imaház falai közé, nem elég örülni annak, hogy jómódúak vagyunk, boldogok, békességünk van, hanem az a kérdés, hogy mit tehetünk az Úrért. Ott ég még sokak szívében az első szeretet tüze, még, vagy természetes, hogy ott ég. Gyakran később sokat elfelejtik már. Mit is jelentett először hallani az Úrról és szolgálni őt? Ott van a gyülekezetben a misszió parancs tudata, hogy az Úr azt várja, hogy engedelmesen szolgáljuk. Menjetek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ott lehet a gyülekezet vezetőiben az a vár, hogy valami tenni szeretnénk az Úrért. Mintha a történetből az derül neki, hogy nem csak arról van szó, hogy megszólal a Szentlélek, és azt mondja, hogy választátok ki Barnabás és Saul, hanem mintha azért lennének az Úr előtt a gyülekezet képviselői, hogy megtudják, mit akar Isten, hogy cselekedjenek. Mintha arról beszélnének, hogy Urunk, van erőnk, van készségünk a szolgálatra, van a szívünkben öröm, mert meghallottuk a te hangodat, követünk téged. Sajnáljuk, szánjuk azokat az embertársainkat, akik még nem ismernek, vagy bajban vannak. Urunk, mit tehetnénk érted országod építéséért? Mintha oda szánnák az életüket, és így vannak az Úr előtt szolgálattal, böjtöléssel, imádkozással. Urunk, formálj bennünket, használj valamire. Isten azt mondja az ilyen gyülekezetnek, hogy terben van veletek, választátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Hát a gyülekezet vezetője, a gyülekezet előjárója Barnabás, akit Jeruzsálemből küldtek, hogy a fővárostól messze lévő keresztény gyülekezetben hiteles tanítást hozzon, segítse a gyülekezet életét. Ott van a gyülekezetben egy olyan ember, aki nagy műveltséggel, tudással, tapasztalattal rendelkezik, no még nem a keresztény missziót illetően, hanem a zsidó hitet, Saul, Pálnak ismerjük, a későbbi apostolt, akiért Barnabás ment Tarzuszba, hogy elhozza őt, hogy segítsen neki az antiókiai misszióban, és úgy tűnik, hogy minden jól megy ezeknek az embereknek a szolgálatával. Ott van Barnabás, ott van Saul, közösen fáradoznak a gyülekezetért. És most azt mondja a Szentlélek, választátok ki nekem Barnabást és Sault, szeretném őket elküldeni egy nagy misszió munkára. És aztán Istennek ez a kinyilatkoztatása úgy folytatódik, hogy böjtölnek, imádkoznak és elbocsájtják őket, akik a Szentlélektől kiküldve elmennek hosszú missziói útra, utakra indulva. Tudjuk, hogy az első úton Barnabás, Pállal, Márk Jánossal indulnak, aztán igen sok viszontagságot kell, hogy megéljenek. Aztán a következő út kezdetén különválnak, és ellenkező irányba, de ugyanabban a szolgálatban vesznek részt, akkor már más munkatársakkal. De mi is történik? Szeretnénk az Úrnak szolgálni. Eléjövünk, és fölajánljuk magunkat, böjtölés, imádság, odaszánás, és Isten elmondja, hogy mi a szándéka, minek kell történni a gyülekezetben. Lehet, hogy sok beszélgetés megelőzte ezt az alkalmat, ezt a kinyilatkoztatást. Lehet, hogy sok tanácskozás volt, a létszámát sem ismerjük ennek a gyülekezetnek, az antiókiai testvérek között, ahol keresték, hogy mit is szeretnének. Most, amikor oda jönnek az Úr elé, akkor a Szentlélek ezt mondja nekik. Az én szándékom, az én akaratom a következő. Ezt tegyétek. Miről is szólunk most ezekben a hetekben, hogy lehetne megtudni Isten akaratát egy gyülekezetnek? Hogy ismerheti meg Isten akaratát egy közösség, vagy hogy ismerhetik meg annak alkotó elemei, a gyülekezet tagjai, vagy a éppen szolgálatra váró, különféle szolgálatra váró testvérek. Hát nincs más út, Istenre figyelve, imádkozva, böjtölve, őt szolgálva, meghallani Isten hangját. De egyszerű is lenne. Beszélgettünk valamelyik alkalommal arról, hogy szeretnénk mi Isten hangját úgy meghallani, mint egy mennyei szózatot, amely beleszól az életünkbe, amelyet akár rögzíteni is tudunk, és azt mondjuk, hogy így hallottam meg, ezt mondta nekem az Úr, és hozná mindenki a saját kis magnó készülékét, vagy MP3 lejátszóját a fiatalok, és azt mondanák, hogy nekem így mondta ezt az Úr, nekem meg így mondta. És mindnyájan tudnánk bizonyítani, hogy nekünk mit mondott az Úr, és amikor összhang van, akkor együtt meggyőződnénk arról, hogy Isten kinyilatkoztatása milyen megnyugtató, hiszen ugyanazt mondta mindnyájunknak. Nem, Isten egészen másként szól, akár Antiókiában, akár Jeruzsálemben, vagy akár Újpesten, a világ különböző keresztény gyülekezeteiben, ahol hittel ráfigyelünk, személyes, belső hitéletünket szólítja meg. Kívülről nem hallható hanggal, de belső bizonyossággal tudom, hogy mit kell tennem. Nem zárhatjuk ki, hogy Isten néha akár különleges módon is megszólít valakit. De azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy az én juhaim hallják az én szómat és követnek engem. Nem elérhetetlen hát az Úr hangjának a meghallása, akaratának a fölismerése, de teljesítményt, odaszánást, nagyon őszinte vágyakozást kell az Úr elé hoznunk. Na nem azért a teljesítményt, hogy erre kapjunk választ, hanem azt, hogy lemondok mindenről azért, hogy Isten akaratát érthessen meg. Hadd kérdezzem csak, kedves testvér, tőled, hogy kész vagy-e úgy állni az Úr elé, ahogy ezt Antiókiában tették? Kész vagy-e olyan őszintén, olyan hittel, olyan egységben az Úr elős lenni, ahogy ez az ottani gyülekezetben történt? még nem a döntésről van szó, csak annak az előkészületéről. Figyeljük csak a gyülekezet képviselőit, akik tanítók, proféták, Barnabás származását tekintve, szolgálatát tekintve elismert ember. Simeon, akit Nigernek is hívtak. Származását tekintve ő valószínű, hogy a feketéket képviselte. Cirénei Lúcius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett. Megint csak egy olyan ember, aki a korabeli zsidó vezetőnek, királynak a játszó pajtása volt valamikor. Hát különleges helyzet ez, és azt gondolom, hogy egy gyülekezetben egyre vegyesebb az összetétel, és ezek között van még ott Saul, aki valamikor a nép a zsidó vallási vezetők közé tartozott, nagy ismerettel, tapasztalattal, akkori zsidó hitvédelem iránti elkötelezettséggel, és ők alkotnak egy csoportot az antiókiai gyülekezet élén. Sokfélék, azt mondhatnánk, hogy nagyon nehezen hangolható igazán egyé a közös szándékuk. És ezek együtt vannak az Úr színe előtt. Hát a sokféleségből mégis lehet egyféleség, a távolvalókból közelvalók, az Úr ajándéka által. És ezek vannak együtt, az Úrnak szolgálva, és keresik, hogy mi Isten szándéka. Egy-egy gyülekezet, azt gondolom, hogy az érvényes Magyarországon is, így közöttünk is, nagyon vegyes összetételű. Sokféle helyről származnak a gyülekezet tagjai, sokféle múlttal rendelkeznek, sokféle szolgálatot végeztek, vagy végeznek. Bizony nagyon sokrétűek vagyunk, és Isten ajándéka az, hogy mégis egységet tud teremteni. Természetes, hogy ez nem megy magától. De a fő mellett, az Úr mellett, ha létrejön az íge, az imádság által az igazi közösség, akkor azt tudjuk mondani az Úrnak, hogy itt vagyunk, Urunk, és szeretnénk neked szolgálni. Együtt van egy közös értékünk az evangélium. Mit tehetünk, mit adhatunk neked? Tudom, hogy a gyülekezet is sokféle szolgálatot végez, vagy végzett már az elmúlt években, jó évszázadban. De vajon ott van-e bennünk az a vágy, hogy Urunk, neked szeretnénk szolgálni? Van egy csomó evangélium a szívünkben, hogy juttathatnánk célba? Van egy csomó kincsünk, amelyet szeretnénk nem csak magunknak tartani, hanem másoknak is adni, hogy tudnánk segíteni, hogy meghallják, megértsék. Énekel az életkor, ne csak nekünk énekeljen, hanem mások is hallják. Délután a harangzenekar szolgál, ne csak mi halljuk, hanem mások is hallhassák meg az evangéliumot ezen keresztül. Vannak értékeink, ne csak a miénk legyen, hanem jusson másoknak is. Tudjuk, hogy az antiókiai gyülekezet annyira nyitott szívű volt, hogy Jeruzsálembe a gyülekezetben olyan segélyt küldtek, amely az ottani éppen ínségben lévő gyülekezetet is támogatták. Urunk, van valamink, amit szeretnénk tőle kapott ajándékként használni. Hogy tehetjük ezt? Hogy szolgálhatunk vele? Kegyelmi ajándékok sokasága van jelen a gyülekezetben. Urunk, használj bennünket! Nem tudom, kérdezted-e már Isten, Uram, itt vagyok. És erővel, a tőle kapott ajándékokkal meggazdagítva szeretnék beállni a szolgálatodba. Mit tehetek érted? Kérem azt, hogy ma délután mindnyájan szálljuk oda, ajánljuk föl magunkat az Úrnak, és kérdezzük őt. Uram, nem szeretném magamnak tartani a te ajándékodat, hanem megosztani szeretném. Nem akarom félteni azt az értéket, amit tőled kaptam, hanem kész vagyok lemondani róla, hogy mások számára is érték lehessen az. Mert Isten néha a legkedvesebbet is elkéri. Az antiókiai gyülekezet együtt van az Úr előtt, nagyon kedves, dinamikus szolgálattevők vannak jelen, Barnabás és Saul, és azt mondja az Úr, hogy tudjátok, rájuk szükségem van egy másik misszióban. Azokat viszem el, akik számotokra a legfontosabbak is voltak, választátok ki nekem őket arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Nem az a kérdés, hogy ti mit gondoltok, hanem hogy mi az én szándékom. Nem az a kérdés, hogy ti hogy látjátok a gyülekezet jövőjét, kibontakozását, további növekedését, hanem hogy én hogy látom, mondja az Úr. Mert egy nagy missziós terv, az egész az, amit Isten szeretne megvalósítani. Mire is figyelünk? Hát, hogy Isten mit mond nekünk. Mit mond a személyes életünkkel kapcsolatban, és mit mond a gyülekezetünk jövőjével kapcsolatban. Isten megszólal, Isten utat mutat, mert terve van. És semmi más nem lehet fontosabb, mint hogy akaratát ismerve azt cselekedjük. Azt kívánom testvéreimnek, hogy legyen készség bennünk odaszánni a nálunk lévő ajándékokat, és aztán Isten akaratát, megismert akaratát engedelmesen cselekedni. Ez lesz az a szolgálat, amelyre úgy tekinthetünk majd vissza, mint ahogy Antiókiában történt, hogy azt mondták az ott élő gyülekezetről, hogy ezek bármilyen környezetben is élnek, krisztusiak. Ebben a városban nevezték először keresztjének, Krisztus követői, bárcsak rólunk is így tehetnének bizonságot. Amen.